Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács román nacionalista szervezetek feljelentése nyomán vizsgálja egyes magyar politikusok felelősségét az Ózvölgyi katonatemetőben június 6-án történt incidens kapcsán. Az esettel kapcsolatosan kedden Táncos Barna szenátor és Korodi Attila tett látogatást az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál. Ennek részleteiről beszélgetünk többek között a mai műsorban, amelyben rávilágítunk arra, hogy milyen hangulatban kezdődött a törvényhozásban, nevezetesen a felsőházban a parlamenti munka, a jelenleg is uralkodó belpolitikai események hátterében, illetve milyen fontos döntések várhatóak két sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatosan, azok után, hogy az egyiket törvényerőre emelő jogszabályt már hallgatólagosan el is fogadta a felsőház. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kész műsorban egy kevéssel adáskezdés előtt rögzített interjúban beszélgetünk ezekről a témákról. Táncos Barna, Hargita megyei szenátorral, a felsőház háznagyával, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elég furcsa okok miatt tettek látogatást kedden Korodi Attila parlamenti képviselő kollégájával az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál. Természetesen, hogy az összes hírforrás részletesen beszámolt erről az eseményről, én mégis arra kérem önt, hogy a személyes tapasztalatait ossza meg a továbbiakban a közvéleménnyel. Mi volt az oka tehát a látogatásnak?
Viccesen azt mondhatnám, hogy gyakran ér minket az a vád, hogy annyira szeretjük őket, mint amennyire ők bennünket. És talán ez nem is lenne túl távol a valóságtól. Jelen esetben azonban azzal vádoltak engem, valamint Korodi Attilát, Tamás Sándort, Borduló Csabát, Gergely Andrást és Mezei Jánost, hogy román ellenes hangulatot keltettünk, hogy román ellenes cselekedetei miatt kérték az elmarasztalását Gergely Andrásnak és Borbó Csabának, tételesen azért, mert magyar embereket beengedtek a temetőbe, románokat nem. Engem azért, mert több alkalommal is kértem a székelyföldi és az erdélyi magyar közösséget, hogy adjunk hangot határozott, de békés tiltakozásunknak ott a helyszínen, a temető előtt. Ezek miatt a felhívások, sajtóközlemények, Facebookon beírt posztok, valamint a temetőkapu bezárása miatt kerültünk a Diszkrimináció Ellenes Tanács elé. Több egyesület jelentett fel bennünket, valószínűleg pont azok, akik ezt a június 6-ai eseményt szervezték. Egyik közülük a Dacian Astra nevezetű egyesület, amelyről utólag kiderült, hogy ez nem is egy ilyen autós klub, ahogy én első ránézésre gondoltam volna, hanem ez egy román jogvédő egyesület, hogyha léteznek ilyenek. Hatóság el fog járni, egy rövid védőbeszédet mondtam én is, Korodi Attila barátom is. A helyszínen nem tudott jelen lenni Tamás Sándor, Borbó Csaba és Gergely András sem. Csaba és Sándor ők írásba küldték be a véleményüket, mi pedig Attilával október 10-éig ezeket a hanganyagokat, videókat benyújtsuk, amelyel igazoljuk, bizonyítjuk azt, hogy alaptalanok a vádak.
Na már most eléggé kemény dologról van szó, mert hogy iratcsomót kellett tenni. Önök birtokában vannak olyan dokumentumok, amelyek ugye már az előzményeket bizonyítják, mármint hogy illegális betonkeresztek elhelyezéséről van szó, hogy nem is lett volna szabad azokat úgymond felszentelni. Tehát lényegében első látásra úgy tűnik, hogy önöknek van igazuk, viszont ezt bizonyítani kell. az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács egész grémiuma előtt, és hogy erre van október 10-éig határidejük. Viszont a játék elég komoly olyan tekintetben, hogyha mégis a vádak igazaknak bizonyulnak a bizottság döntése szerint, akkor 2000-től akár 100 000 leig terjedő büntetés is kiróhatnak önökre. Tehát ez már egyáltalán nem babra megy.
Úgy gondolom, hogy meggyőződésen pontosabban, hogy a vádak alaptalanok, és az, ahogy mi eljártunk, az, ahogy mi egy határozott tiltakozásra, békés, imádkozós tiltakozásra szólítottuk fel a közösségünket, ez nem sértheti senkinek az önérzetét, és biztos vagyok benne, hogy se én, se a kollégáim nem gázoltunk senkinek a becsületébe. Természetes, hogy megpróbálnak minden oldalról sarokba szorítani. Bűnvádi eljárások is el fognak kezdődni, nincs kizárva az, hogy akár ellenünk is, mert számos bűnvádi feljelentés történt az esettel kapcsolatosan, nem csak a magyar közösség tagjai nyújtottak be bűnvádi feljelentéseket, hanem biztos vagyok benne, hogy a románok is. Tehát ennek a harcnak valószínű, hogy soha nem lesz vége, amikor nem lesz Úzvölgye, amikor nem lesz Mikó, amikor nem lesz Marosvásárhelyi iskola, akkor lesz Úzvölgye, amikor nem lesz Úzvölgye, akkor lesz más hadszíntér. És ezt a harcot meg kell vívnunk, ez a mi mindennapi harcunk az elnyomó és beolvasztó többséggel szemben. Aki közszeretet vállal, aki erre vállalkozott, annak ezt a harcot vinnie kell. Persze, hogy megvannak esetenként, nagyon szomorú a veszteségeink. Ott vannak a barátaink, Marko Attila, ott van a barátunk Nagy Zsolt, akik megszenvedtek, és akik teljesen alaptalanul és méltánytalanul kerültek olyan helyzetbe, amelyben senki nem szeretné, hogyha belekerülne. Ennek ellenére úgy érzem, hogy egyenes gerincet csinálni kell. Aki vállalta, hogy be az első sorba alakott a helye. Aki úgy érzi, hogy ez túl sok, annak vissza kell lépnie. Én bízok abban, hogy mindig leszünk elegen, akik vállaljuk ezt a harcot. Tudom, hogy nagyon sokan egyszerű állampolgárként annélkül, hogy bármilyen tisztséggel bírnának, ugyanezt a harcot nap mint nap meghívják. A különbség az, hogy az ők személyes harcukról nem tud a nagyvilág, nem ír a sajtó, nem születnek videófelvételek. Ennek ellenére én biztos vagyok abban, hogy hasonló harcot, esetenként akár nehezebbet, akár megalázóbbat, mások is, a magyar közösség tagjai sokan megvívnak ma 2019-ben Romániában, és én csak abban tudok bízni, hogy elég erősek leszünk ahhoz, hogy talpon maradjunk mindig.
Mikor lett ez a feljelentés letéve? És megmondom, miért kérdem ezt. Tudnak-e róla, hogy mikor iktatták ezt a feljelentést?
Őszintén nagyon hamar tudjuk ezt nézni, nem tudom egészen pontosan a dátumát, de hamar le tudjuk ellenőrizni.
Azért kérdem ezt, és nem akarok itt összefüggéseket gyártani, de az köztudott, hogy augusztus közepén ismét lezajlott a nyári akadémiai találkozó Marosfőn, ahol a Hargita Kovászna és Maros megyei Románok Kulturális Egyesülete szervezésében addig mentek el az igények, hogy immárom magasrangú állami felelősnek a kinevezését kérték, annak érdekében, hogy a Székelyföldön elnyomott románok érdekeit megfelelő módon képviselje. Ezen a rendezvénysorozaton maga a Hargita megyei prefektus is részt vett, és teljes melszélességgel odaállt a követelések mögé. Közrejátszódhatott ez a feljelentésnek a letételében?
A közben meg is tudtam nézni a feljelentést, június 13-án, 14-én iktatták. Több ilyen feljelentés is van, amint az előbb mondtam. Tehát ezeket a június hónap folyamán, gyakorlatilag közvetlenül az események után rá egy hétre nyújtották be. Az biztos, hogy a marosvai műhely az egy olyan, hát think tank, úgy hívják ezt valahol külföldön, egy ilyen alkotó tábor, ahol évről évre a magyar közösség ellen támadási tervek készülnek. Ők ezt ismét ezt a fogalmat kell, ezt a kifejezést kell használjam, román jogvédő egyesületként teszik, mondván, hogy a mi megmaradásért folytatott küzdelmünk az tulajdonképpen a székelyföldi románok kárára és a románok ellen folytatott küzdelem. Sajnos nincsen megfelelő párbeszéd ezzel a közösséggel, sajnos nagyon sok esetben gyűlöletkeltés az, ami ott folyik, és úgy gondolom, hogy feladat ez a jövőben mindenki számára, hogy legalább megpróbálni megkapni a kommunikációs csatornákat, mert ez az áldáz harc, amely most már temetők, iskolák, közösségek ellen folyik, ez nem fog jót tenni se nekünk, sem pedig a székelyföldi románoknak.
Köztudott az, hogy szeptember végére van kitűzve az a dátum, amikor a Román-Magyar Szakértői Bizottság a helyszínen fog vizsgálódni az Úzvölgyi temetővel kapcsolatosan. Ha konkrét szakértői véleményezés történik az ügyben, az segíthet önökön? Természetesen, hogyha pozitív értelemben születik döntés.
Konkrét szakértői véleményezés akkor segíthet, hogyha az azonnali a két állam közötti megállapodáshoz vezet, akkor segíthet, hogyha azonnal meg tud a két minisztérium, valamint a két kormány állapodni abban, hogy betartatják Romániával annak a törvénynek a szellemiségét és a szövegét is, amelyet a két ország elfogadott, és amelyet szentesítette a hadisírok gondozására vonatkozó megállapodást. És az a megállapodás egyértelműen kimondja, hogy kötelessége mind a két országnak a másik ország hadisíreit úgy gondozni, hogy ne csorbuljon a nemzeti büszkesége egyik országnak se, és hogy nem jár el semmiféle hadisír gondozásban úgy, hogy arról a másik országot, amelynek a hősei abban a sírban, azokban a sírokban feküsznek, ne értesíteni erről. Akkor, amikor a dormánfalvi polgármester betört a temetőbe, akkor, amikor a szemártoni tulajdonban levő temetőben felállította egyik napról a másik ezeket a sírkereszteket, akkor semmiféle jogszabályt nem tartott be, és a legkellemetlenebb azt szemlélni, hogy a karhatalmi szervek megpróbálnak eltussolni mindent, ami ez ellen a polgármester ellen, ezek ellen a feljelentők ellen, ezek ellen az emberek ellen indulhatna. Ugyanakkor nagy lendülettel és túlkapásokkal jár el akkor, amikor a szentmártoni alpolgármesterről van szó, akkor, amikor a szentmártoni ártatlan emberekről van szó, akiket felküldenek hajnali hatkor álmukból, azonnal eljár akkor, amikor egy-egy ilyen feljelentés érkezik ellenünk. Az igazság az, hogy mi ebben a feljelentés estiben nem vagyunk, nem mozgunk otthonosan. A mi közösségünk nem az a közösség, aki azonnal feljelent valakit, aki óvodás módjára azonnal a hatóságokhoz szalad, hogyha valami nem tetszik. Tehát mi közösségünk nem a bűnvádi feljelentésekhez, nem a diszkrimináció ellenes tanácsnál benyújtott feljelentésekhez van szokva, és akkor, amikor feljelentéseket kellett megfogalmazni, feljelentéseket kellett tenni azok ellen, akik ütlegelték a tiltakozó tömegből a magyarokat, akik összetörték a kaput, akik nem tartották be a törvényt, például a dormánfalvi polgármester, akkor éreztem, láttam nap mint nap, hogy nem, nincsen kedvére a magyar embernek az ilyen dolog. Nincsen kedvére az, hogy a rendőrhöz fordulunk, hogy az ügyészhez fordulunk, hogy a másik embert megpróbáljuk akár egy életre elásni azzal, hogy feljelentjük, mert törvénytelenséget tett. Tehát mi ez nekünk nem volt kenyerünk az elmúlt évtizedekben, és éreztem minden egyes emberen, hogy vonakodott akkor, amikor még az is, aki ütlegeltek. Még az is, akinek a kameráját összetörték. Még az is, akinek a tulajdonában volt, és aki saját kezüleg készítette azt a temetőkaput. Úgy látszik, hogy meg kell tanuljunk élni ezekkel a dolgokkal is, mert tényleg nem nézhetjük tétlenül azt, hogy így bánnak egy közösséggel, hogy így bánnak egy közösség tulajdonában levő emlékművel, hogy így bánnak az érzelmeinkkel és a nemzeti büszkeségünkkel.
Hát mindenképpen azt hiszem, hogy lelki elégtételt legalábbis adott az a csodálatos megemlékezés, amely augusztus 26-án történt ott a helyszínen, és amely valószínűleg, hogy az előzmények miatt, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy ilyen feljelentés is létezik, hatalmas tömeget vonzott oda Ózvölgyébe.
Igen, egy gyönyörű megemlékezés volt, és talán kellene beszéljek néhány mondatot arról, hogy akkor, amikor így szintet lépett egy ilyen megemlékezés, akkor, amikor a több száz megemlékező helyett több ezer megemlékező érkezett a temetőbe, akkor milyen dilemmákkal küzdöttek a szervezők, hogy legyen-e színpad, vagy ne legyen. Hogy egy ilyen több ezer tömeg előtt temetőben színpadról kell misézni, vagy színpadról kell elkeszenteni a közösséget, vagy nem. Végül lett egy sarokban egy színpad. Nem mindenkinek tetszett. Ilyenkor csúsznak be bakik, hogy a katolikus mise után, mielőtt elkezdődött volna a református istentisztelet, a kórus, mondhatnám azt, hogy szervezési bakiként rázendített a himnuszra. A végén kellett volna a református istentisztelet, végén szerettük volna a himnuszt mind a kettőt elénekelni. Amikor rájött a bakira a kórus, akkor nem kezdte azonnal a székely himnuszt. Pedig benne volt a programban, és a székely himnusz is pont úgy elkezdett volna, és el akarta játszani a fúvós zenekar, mint a magyar himnuszt. Tehát ezek izgalomban, szervezési hívben ejtett hibák, de úgy érzem, hogy ezeken, mindezek ellenére a megemlékezés gyönyörű volt, több ezer ember szépen imádkozva emlékezett meg azokra az eseményekre, amelyek a székely hőseknek a kiállását és a tartását bizonyították, és évről évre ott leszünk. Én biztos vagyok benne, hogy június 6-a után és a román keresztállítás után egyre többen. És az ezer éves határhoz, a gyímesi ezer éves határhoz hasonlóan az Ózvölgye egy újabb búcsújáró hely lesz, hogyha fogalmazhatok így, ahova erőt meríteni, megemlékezni, a következő évekre kitartásban saját magunknak esküdteni. Jön majd a széke, jön majd a magyar, és ezek kellenek. Ezek kellenek a közösségünknek, még akkor is, hogyha esetenként szinte azt mondom, hogy véráldozatot követel, vérnél folyt, csak cseppent június 6-án, de úgy érzem, hogy ezek a támadások nagyon sokszor meg tudják erősíteni a közösségünket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Táncos Barna, közben a hét elején elindult egy újabb parlamenti ülésszak is. Valamelyest közhelyesen azt is lehet mondani, hogy az élet megy tovább. Amely alkalmával, ugyebár hétfőn azzal kezdődött a munka, hogy a tagokat választották meg a megjelent képviselők és szenátorok. Nos, a szenátusnak a munkája az eléggé feszült hangulatban kezdődött, ugyebár a korábbi házelnök lemondott, és ennek kapcsán jelen pillanatban is ügyvívő elnöke van a szenátusnak, a felsőháznak. Szeptember 10-én választják majd meg az új vezetőt. Nos, változások is álltak be a házbizottságban, nem lényegesek, de azért vannak. Ön pedig továbbra is a házbizottság háznagya maradt, amihez külön gratulálok. Tehát milyen hangulatban kezdődött a munka a román parlamentben, és ön hogyan látja a továbbiakat, mennyire alakultak át az erőviszonyok a politikai hadszintére?
Köszönöm a gratulációt elsősorban. Megtisztelő a kollégáimnak a támogatása. másrészt az, hogy újabb mandátumot kaphattam ebben az adminisztratív vezető testületben, a szenátus vezető testületében. A helyszóval kellene jellemeznem az elmúlt két-három napot, és talán a következő két-három hónapot, a teljes kiszámíthatatlanság az, ami a legjobban jellemzi az állapotokat. Az elmúlt két-három napban percről-percre, órára változó helyzetek, újabb-már újabb meglepetések, akár a Melesvánó jelölése, aki amúgy Tariciano-féle ALDE párti, de a PESZ-edő szeretné szenátusi elnöki székbe ültetni. Az ALDE-nek a saját jelöltje, akivel gyakorlatilag a PESZ-edét segíti, és csökkenti a Penelli és jelöltnek a sikeresélyeit. Az RMDS zárójelben megjegyzem, hogy a Nemzeti Liberális Párt által javasolta Ina Gorgiót támogatja a házelnöki székbe, hiszen megállapodtunk, vagy eldöntöttük azt pontosabban, hogy nem támogatjuk a PESZ-edé ALDE kormánynak semmiféle kezdeményezését. Az erőviszonyok óráról alakulnak, elhagyják egyesek a PESZ-edét, beállnak az ALDE-be, elhagyják mások az ALDE-t, beállnak a PESZ-edébe, folyik a fejvadászat, a képviselő és szenátori fejvadászat, mindenki próbálja begyűjteni a szükséges szavazatokat. Eközben az ellenzék egymást torkának, ellenzéki pártok egymást torkának esnek már a hivatalos nyílt vitákon is. Tévés műsorokban szidják az ellenzéki képviselők, szenátorok egymást, azért, amiért nem támogatja például az ALDE elég nagy mellbedobással a bizalmatlansági indítványt. Tehát folyik a vita. Stratégiázás, számítgatás van, mindenki mindent az elnökválasztásra tesz fel. Minden döntés mögött az a matematika, hogy ez milyen befolyással bír az elnökválasztási kampányban az elnökválasztási eredményeket, hogy befolyásolja egy-egy döntés, akár házelnököt választunk, akár egy képviselőt megszerez az egyik párt magának, akár megpróbálja felszámolni a parlamenti frakciókat, az ALDE például megpróbálják a határon túlnyomni és felszámolni. Láttuk a tegnap az államelnök, valamint a Döncsilla nyilatkozatokat, egymásnak esnek, ma folytatják, ma ismét egy felvonásnak lehetünk, egy ilyen felvonásnak lehetünk a szemtanúi. Tehát az elkövetkező két-három hónap a politikai háborúról fog szólni, egy hihetetlenül fontos választás elé nézünk. Az elkövetkező 10 évet határozza meg Romániában a novemberi választásnak az eredménye, az államelnöki választásnak az eredménye. Ezért mondtuk mi az RMDS azt, hogy ki szeretnénk maradni ebből a csúnya marakodásból az első körben, ezért vállalta Kelemen Hunor elnök úr az államelnöki jelöltségi szerepet, hisz lehetőségünk lesz ez alatt a két hónap alatt a saját dolgainkról beszélni, a saját problémáinkat felmutatni, meg tudjuk szólítani teljesen másképpen a román többséget, és arra tudjuk kérni, hogy tisztelettel, respekttel viszonyuljanak a kisebbségekhez, és hogy a mi ügyeinket úgy kezeljék, hogy empátiát vigyenek egy-egy ilyen elemzésbe, hogy próbálják magukat a mi helyünkbe képzelni. Tehát röviden így tudnám jellemezni az elmúlt napokat, a következő hónapokat. Nagyon sok szó fog esni kisebbségről, kisebbségi jogokról, tiszteletről, respektről, arról, hogy mi hogy csinálnak másként, hogyha mi irányíthatnánk ennek az országnak a sorsát, a dolgait. Meg vagyok győződve arról, hogy a magyar közösség ügyes-bajos dolgait mindig jobban tudta rendezni, mint a román Dömbovita parti politika, és arról is meg vagyok győződve, hogyha hagynánk végre egyszer, akár egy fél évre is, hogy mi irányítsuk ezt az országot, akkor annak csak a javát látna az egész ország. Igaz, hogy erre valami kevés esélyünk van.
De már most ez érdekes dolgokat mondott el, Én azt kérdezném meg, hogy miért a következő 10 évre fókuszált, amikor azt mondta, hogy az államelnök választás az a következő évtizedre határozza meg Románia jövőjét. Klaus Johannis, akinek jelen pillanatban a közvéleménykutatások szerint torony magas esélye van még egy mandátumot szerezni, csak 5 évig birtokolhatja az államelnöki széket, utána már nincs esélye arra, hogy újrázzon, mert ilyen az alkotmány. Tehát elsősorban 5 évről van szó, nem?
Kétségtelen, azonban az, hogy nyer vagy nem nyer Klaus Johannis, az döntő módon befolyásolja az esetleges előrehozott választásokat, vagy a rendes határidőre meg szervezett parlamenti választásokat. Jövő tavasszal helyhatósági választások elé nézünk, és az a hangulat, amely kialakul majd az államelnök választás után, az a teljesen rendszert és kormányt váltó hangulat, vagy nagy Isten a mostani kormánynak a megerősödése, azok az eredmények, amelyek fényében majd megpróbálnak előrehozott választásokat tartani, vagy nem. Ez a következő 1 évet befolyásolja, és azt látnunk kell, hogyha újrázni tud Johannis, akkor ideje lesz arra, hogy megerősítse a saját táborát. Természetesen, hogy egy furcsa helyzet állhat fel akkor, hogyha a második körbe Johannis és Dan Barna fog bejutni, ugyanis Dan Barna, ha megtalálja nyerni a választásokat, akkor ő akár 10 évig lehet elnök. Látnunk kell azt is, hogy a következő államelnök választás az egybe fog esni a parlamentivel és a helyhatóságival, tehát nyugodt 4 év elé nézhetünk 2020 után. Legalábbis számíthatunk arra, hogy lesz egy olyan 4 éves ciklus, hosszú-hosszú idő után először, amikor nem lesznek választások, és esélye van egy kormánynak 4 évig kormányozni, amire példa nem igazán volt Romániában, hisz 2004 után, amikor leköszönt az utolsó PSD kormány, azóta nincsen Romániában olyan kormány, aki végigvitte volna a megkezdett 4 éves mandátumát. Vagy kiszállt megül le szinte a teljes támogató párt, felsorakozott pártlista, vagy megbukott a kormány, vagy lemondott a miniszterelnök, vagy. Tehát 2004 óta Romániának nem volt 4 évig kormányzó kormánya. Látjuk, hogy a mostani is gyakorlatilag a parlamenti támogatás nélkül maradt, és jobb esetben is csak kisebbségi kormányként tudja még a mandátumát befejezni, ha már úgy látom, hogy egyre kevesebb esély van. Tehát novemberben az eredmények döntő módon fogják befolyásolni a következő 2 parlamenti választást, és szinte elmondhatjuk azt, hogy a következő 2 államelnökét is.
Csak hogy addig még van munka bőven, tehát kedden, szeptember 10-én házelnöki választás lesz, ez titkos szavazással történik majd meg, igaz?
Igen.
Meg kiderül, hogy a 3 jelölt közül ki lesz az állam második embere. Ez még a jövő zenéje. Történt itt viszont a nagy kavarodásban 2 dolog is. Az egyik az elég kellemetlen. Ugyebár hallgatólag elfogadta szerdán a szenátus azt a sürgőségi kormányrendeletet, törvényerőre emel egy jogszabályt, amely előírja, hogy a megyei tanácselnököket ezentúl közvetlen és titkos szavazással választják meg. Ez is vitatárgyat képezi majd, hát ha a képviselőház tud rajta változtatni, mert a magyarság és természetesen az RMDL szempontjából sem jó. Az, hogy jövőre közvetlen megyei tanácselnök választás legyen. Másrészt pedig ott a közigazgatási törvényt tartalmazó sürgősségi kormányrendelet, amely szintén vitatárgyát képezi a törvényhozásban, és újdonságként mondható el, hogy ugyebár a népügyvédje, az ombudsman Renate Weber alkotmányi kifogást emelt ellene. Most a 2 témakörben mi várható, hogyan állnak hozzá a módosításokhoz, és mennyi esély van arra, hogy pozitív irányba történjék meg ez a módosítás?
Beszéltek nyíltan arról, hogy a helyhatósági választások előtt nem lehet majd módosítani a választási szabályokat. A PESZ ideig megpróbálta a lehető legtovább kitolni és legkésőbb meghozni ezt a megyei tanácsi elnökök választására vonatkozó döntést. Abban viszonylag kevés esélyünk van arra, hogy módosítsunk. Habár, amit mondtam, annyira zűrzavaros időket élünk, hogy az elkövetkező két hónapban bármi megtörténhet. A kódexsel kapcsolatosan, amely gyakorlatilag a helyi adminisztrációnak a működését szabályzó törvénykönyv, az is teljesen kiszámíthatatlan. Egyrészt megtörténhet az, hogy helyt ad az alkotmánybíróság a megkeresésnek és alkotmányellenesnek minősíti az egész törvényt. Ebben az esetben a parlament kellene sürgősségi eljárással azonnal a helyére egy jogszabályt tegyen. Ez azt jelenteni, hogy sürgősségi eljárással a két ház, a képviselőház előbb, a szenátus utóbb letárgyal egy új törvénytervezetet. Ennek az előkészítésében vállalunk mi szerepet, akkor, amikor benyújtjuk azt a formáját ennek a törvénykönyvnek, amelyet a parlament a több párti egyeztetés során elfogadott, és amelyet mi jónak tartunk. Azt a törvénytervezetet akár a parlament az elkövetkező hetekben sürgősségi eljárásban el is fogadhatná, és ezzel megoldaná azt a problémát, amelyet felvett az esetleges alkotmány ellenesség, az alkotmányossági kereset. A pártok egyre nehezebben tudnak egyességet kötni. Az ellenzékben ugye láthatjuk azt, hogy 6 olyan politikai szervezet van, amely egyre nehezebben tud egy hangon egy karlegyintésre vagy karmesteri intésre mozdulni. Ott van a liberális párt, ott van a Mentsétek meg Romániát nevű USZERÉ, ott van a Böszeszkuféle párt, ott van a Pontaféle Pro-Románia, ott van a Pericianoféle ALDE, ott van az RMDS, és jön még egy olyan kisebbségi frakció, ahol a nem magyar kisebbségek képviseltetik magukat. Tehát 7 olyan politikai szervezet, aki megpróbálja most a kisebbségbe került kormányt megbuktatni, és nem sikerül. Ez azt bizonyítja, hogy mindenki a saját esélyeit, a saját matematikáját tartja legfontosabbnak, és egyikük se az ország érdekét, vagy a gazdaság jó előremenetelét. Ez a néhány hónap sajnos erről fog szólni.
Nem lesz könnyű dolguk a továbbiakban, és valószínűleg, hogy itt az iszap birkózások miatt politikai téren természetesen érdembeli eredmények sem fognak születni. Itt a beszélgetés vége fele közeledve, tisztelt szenátor úr, megkérem arra, hogy amennyiben lehetőség van rá, tájékoztassa a kedves hallgatókat arról is, hogy mi az oka annak, hogy nem tudtunk ma élőben beszélgetni itt a Napra Kész műsorban, ugyanis adásunkkal egy időben önnek elfoglaltsága van, nevezetesen az RMDS Hargita megyei szervezetének elnöke Borbély Csaba ma délután 5 órától területi képviselők tanácsának ülését hívja össze, és hát a napi rendi pontokra lennék kíváncsi, mik szerepelnek, milyen gondokkal küzdködnek a Hargita megyei RMDS tagok, illetve milyen döntésekre készülnek ezen az ülésen.
Természetesen, hogy ezek a rendszeresen megtartott RMDS ülések fontos mozanatai a háttérmunkának. Ilyenkor alkalmunk adódik egyrészt polgármesterekkel, képviselők, szenátorok, megyei tanácsi elnök megvitatni azokat a konkrét közvetlen megoldásra váró problémákat, amelyek akár árvízkároknak a kifizetése, akár különböző beruházásoknak a támogatása, ügyintézés Bukarestben, ezek mind-mind terítékre kerülnek, ugyanakkor időnként lejárnak a mandátumai ezeknek a vezető testületi tagoknak, ezeket a tisztújításokat is meg kell ejteni, erről is lesz ma szó az SKT-ban résztvevő csíki képviselőknek a mandátumáról, a területi küldetek tanácsában résztvevő küldetteknek a mandátumáról, ennek lejárásáról. Hát ezek olyan, persze a választási kampányról, az aláírásgyűjtésről, amelyek sokszor olyan háttérmunkák, amelyek nem látszanak, amelyek előkészítenek egy-egy győzelmet. Ugye láthattuk azt, hogy az Európa Parlamenti választásokon az RMDS hihetetlenül nagy szavazatszámot tudott begyűjteni, és ismételten megköszönöm a választóknak, az erdélyi magyaroknak, hogy bizalmukkal támogattak minket, és ezeknek az eredményeknek az előkészítése az több-több hónapos kemény szervezési munka, több-több hónapos aláírásgyűjtés, információ átadás, kampány, mozgósítás, problémáknak a tudatosítása, rengeteg személyes találkozó a választókkal. Ez is része a politikai munkának. Van, aki ezt nagyobb lendülettel csinálja, valaki kevésbé érzi magáinak ezeket a háttérmunkákat, de összeállnak a csapatok, mindenki kiveszi részét a munkából. Egy ilyen délután elé nézünk ma is.
További sikeres tevékenységet kívánok, és köszönöm, hogy sűrű program jelenére rendelkezésünkre állt, és kitartást a feljelentéssel kapcsolatosan sorra kerülő kivizsgálás során. Tisztelt Táncos Barna szenátor úr, köszönöm szépen ennek az interjút.
Köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, és ha itt vannak mögöttünk, ha érezzük a támogatást, akkor sokkal könnyebb az első sorban állni a sarat.